de amor uma canção pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vence o corcovado, o redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor.
Élőben a városból. A-tól Z-ig, autótól a zebráig. Minden szerdán 13 órától.
Mátyási György műsora a Klubrádióban. Következnek a Klubrádió hírei.
3:30 jó napot kívánok, Filip István Gábor vagyok. A közoktatási és az önkormányzati törvény módosítását javasolja a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete. Mendrei László elnök szerint erre azért lenne szükség, hogy az iskola és a fenntartó érdekei közösen valósuljanak meg, és ne jöhessen létre a Sziget-Szentmiklósihoz hasonló helyzet. Mint mondta, a törvénymódosítással kapcsolatos elképzeléseikkel 1-2 hónapon belül megkeresik a döntéshozókat. Kijavítja a kettős állampolgársági törvényt a szlovák kormány, de Magyarország vonatkozásában érvényben tartja. Robert Fico ezt azzal indokolta, hogy Magyarország sem változtatta meg a kettős állampolgárságról szóló törvényét, amire a szlovák fél annak idején a saját törvényének módosításával válaszolt. Második mérkőzését is megnyerte a magyar válogatott a Ljubljanai Divízió 1-es jégkorongvilágbajnokságon. A tegnapi japánok elleni 5-1 után ma Ukrajna ellen diadalmaskodtak 3-1-re. Az első harmad után 2-0 volt, a második játék részben nem esett gól. Aztán a harmadikban szépítettek az ukránok, és mindent megtettek az egyenlítésért. A végén még a kapust is lehozták. Ekkor Vas János megszerezte a korongot, elvitte egészen a félpályáig, és bevágta. Így 3-1 lett a vége. Változóan napos felhős időben 13 fok körül alakul a hőmérséklet, északkeleten foltokban lehet egy-egy zivatar. A folytatásban is változékon, gyakran erősen felhős időre van kilátás, a sok évi átlagnak megfelelő 14-17 fok körüli hőmérsékletekkel, időnként záporokkal. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 4 órakor a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Megbeszéljük.
Bolgár György és a Hallgatók műsora minden hétköznap 4 órától. Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
Az államnak először a bölcsődei normatívák finanszírozását kellett volna rendeznie, állítja Szűcs Viktória, a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének elnöke, aki már itt is van velem a vonalban, és akinek jó napot kívánok.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat.
Nem hiszem, hogy nagyon el kéne magyaráznom a hallgatóknak, hogy mire fölmondta ön ezt, azért a rend kedvéért mégis egy mondatot mondok, mint ismeretes, azt gondolom mindenki felkapta erre a fejét. Elhatározták, hogy bevezetik a bölcsődei gondozási díjat. Természetesen a BDSS ez ellen tiltakozott, és már vannak adataik is. Sok szó volt arról, hogy az önkormányzatok maguk dönthetik el, hogy bevezetik vagy nem vezetik be. Hogy néz ki, hány önkormányzat vezette be? A túlnyomó többség úgy döntött, hogy fizetni kell, vagy nem?
A fő fővárosi kerületeket és a megyei jogú városokkal végeztünk eddig a felmérésünk során, és ezeknél a településeknél közel fele, 47,5%-a bevezette az új gondozási díjat, és egy kicsit több, mint fele, 52,5%-uk pedig nem élt most tavasszal ezzel a lehetőséggel.
De ez nem azt jelenti, hogy elállnak ettől a szándéktól, hanem hogy jelenleg még nem élnek vele.
Igen, tehát tudunk olyanról, akik vissza fognak térni erre a témára, vagy föl fogják mérni, vagy majd még nem hoztak egy szeptemberi döntésre vonatkozó térítési díjrendeletet, úgyhogy bizonyára lesz még ezzel kapcsolatosan az év folyamán változás.
Miért gondolják önök, illetve nyilatkozta ön azt, hogy az államnak először a bölcsődei normatívák finanszírozását kellett volna rendeznie? Mi a helyzet ezzel jelenleg?
Jelenleg 494.100 forintot kapnak az intézmények azokra a gyerekekre, akik minden nap bent vannak a bölcsödébe, de ugye ez fiatal életkorú gyerekekről van szó, nagyon sokat hiányoznak betegek, továbbá van egy nyári zárvatartás, vagy amikor hiányoznak a gyermekek, és talán a legsúlyosabb gond, azt gondolom, az, hogy a hiányzó gyermekek napjaira egyetlen egy fillért nem kap az önkormányzat, pedig ezeket az intézményeket ugyanúgy fűteni, világítani kell, teljesen működtetni, mintha valamennyi gyermek bent lenne az intézményben. Itt van egy nagy ellentét az óvodai, iskolai és a bölcsödei finanszírozás között, és emiatt az önkormányzatok tulajdonképpen a 494.100 forintos normatívának a 30%-ától eleve elesnek, mert nem tudják lehívni ezt a pénzt. És erre gondoltunk, hogy ezt kellene legelőször rendezni, hogy az az összeg, ami megjelenik egy költségvetési törvényben, az elérhető legyen a gyermekek után az önkormányzatok számára, és ne a kisgyerekes családokat terheljék meg a hiányzó összegekkel az önkormányzatok.
Ahogy én tájékozottam, az derül ki, hogy a gyerekek nagyon keves hányada tud csak bölcsödébe járni, miközben ugye részben azt halljuk, hogy jó lenne, ha mindenki bölcsödés lenne, de nincs is elég bölcsödei férőhely. Másrésztről pedig a bölcsödék azt mondják, hogy túltöltöttek, tehát hogy nagy létszámmal mennek a csoportok, ami nem túl ideális a gyerekeknek, nem egészen értem ezt.
Valóban így van, most úgy néz ki, hogy egy olyan 10%-a a gyerekeknek jut el ténylegesen bölcsödé, tehát azoknak van férőhely, és van egy túltöltött létszám nagyon sok helyen a maximum ellenére, ami egyfelől fokozza a gyermekkori agressziónak a kialakulásának a lehetőségét, továbbá ugye értelemszerűen egy magasabb csoportlétszám esetében a személyzet sokkal terheltebb.
Tehát kevesebb figyelem jut egy gyerekre.
Kevesebb figyelem jut egy gyermekre, és nagyon nehéz 14-16, sőt hallottam olyan, hogy valahogy 18 gyermek van egy csoportban, és hát a 18 lehet akár pelenkás gyermeket is ellátni egy, illetve kettő embernek, szóval azért nagyon-nagyon megerőltető és rendkívül elkeseredettek emiatt a kollégák a területen.
Az, hogy bevezették sok helyen ezt a gondozási díjat, ez visszatartja a szülőket, tehát kaptak-e olyan jelzéseket, hogy akkor így kevesebb olyan szándékú szülő van, aki beadja a bölcsödébe?
A jogalkotó figyelt a hátrányos helyzetű család, tehát az anyagilag hátrányos helyzetű családokra is. Emiatt azt látjuk jelenleg még, és ugye áprilistól lehet élni ezzel a díjjal, és ugye most éljük igazából az első hónapokat a gondozási díjnak, hogy tömegesen a szülők még nem fordultak el a bölcsödétől a gondozási díj bevezetése miatt, de egy-egy jelzésről azért már hallottunk, amikor a díj bevezetése miatt a szülő akár átvitte óvodába a gyermekét, vagy úgy alakult az élethelyzetük a munkáján segély miatt, hogy kivette a bölcsödéből a gyermeket.
Egyébként segít-e az a szülőknek ön szerint, hogy utalvánnyal vagy kártyával fizethetnek?
Én azt gondolom, hogy egy kicsit átgondolatlan volt ez az egész térítési díjrendszer, és később ez az utalványos rendszer. Ugye utalványt egyrészt nem fog minden munkáltató adni a dolgozójának, biztosan aki kap, és ezzel tud fizetni, az ő számára lehet, hogy kedvezőbb lesz. Egy kicsit olyan furcsa érzésem van, mert most már a családi pótlékkal kapcsolatosan is hallottunk utalványos dolgokról, tehát mintha azt érezni az ember, hogy egy-két lépésre vagyunk a jegyrendszertől, hogy mindent utalvánnyal kelljen fizetni. Én azt gondolom, hogy nem ezzel kellett volna a kormánynak megoldani a bölcsödei problémákat, amiket próbálnak itt a szülőkre ráterhelni majd hanem magát a finanszírozási rendszert átgondolni, odaadni a pénzt az intézményeknek és az önkormányzatoknak, mert nem biztos, hogy sok önkormányzatnak a gondozási díjbevezetése ellenére is többletbevétele lesz, mert még mindig megvan az a kör, akik után nem tudják lehívni a normatívát, és a szülőtől sem kérhet el pénzt. A fenntartási gondjai az intézménynek nem fognak megoldódni.
A foglalkoztatás politikai államtitkár közlése szerint egyébként a bölcsödék jelenlegi kihasználtsága 130%-os, és 10-15 ezer férőhelyel kevesebb, mint amennyire valójában szükség lenne. Erre jött a kormány válasza, hogy családi és munkahelyi napközik létrehozására hirdettek pályázatot. Én ilyen munkahelyi napközit, megmondom őszintén, a tévésorozatokban láttam, az amerikai tévésorozatokban, és sokszor irigykedve néztem, hogy mennyivel egyszerűbb annak a kisgyerekes anyukának az élete, mondjuk egy orvosnak, vagy egy ápolónak, aki ott abban az épületben le tudja adni a gyerekét, is biztonságban van. Önök ezt sem tartják megfelelő megoldásnak, de vajon miért?
Én azt gondolom, hogy nincs olyan nap alatt, és most egy picit visszautalnék a munkahelyi gyermekfelügyeleti formákra. Régen is voltak vállalati bölcsödék, az 1980-as években.
Na, de az egészen más volt. Én is ilyen bejártam, ott elvittek valahova, semmi köze nem volt a szüleim munkahelyéhez, csak az, hogy ugyanaz üzemeltette.
Világos, és szerintem azt gondolom, hogy nagyon sok próbálkozásnak most is ez lesz a kimenete, hogy nem biztos, hogy köze lesz az adott munkahelyhez csak üzemeltetés szempontjából, mert ugye itt is egy pályázati pénzt próbálnak majd elosztani valahogyan.
És látta már a feltételeket? Tehát a feltételek között nincs az, hogy ez a munkahelyi területén belül legyen?
Én kerestem az ezzel kapcsolatos pályázatot az NFÜ honlapján, lehet, hogy rossz helyen kerestem. Ezen még nem láttam a pályázatot, és úgy értesültem a híradásokból, hogy ez a következő hónap elsőjével fog megnyílni, és 30 napra lesz arra
lehetőség. Igen, májustól júniusig.
Elképzelhető, hogy nincsen kész az erre vonatkozó pályázati dokumentáció, és ezért nehezebb a tájékozódás jelen pillanatban. De mi igazából nem azt kifogásoljuk, hogy a vállalatoknál legyenek gyermekintézmények, hiszen mondtam, ez régen is volt, és nagyon jól működött a korábbi időszakban, hanem hogy ez a családi napközikre koncentrál sok esetben, és itt igazából a családi napközik esetében azt említeném meg, hogy bármennyire is úgy tűnik, hogy könnyebb, olcsóbb, rugalmasabb, az élet azért sokszor bebizonyítja, hogy ez nem feltétlen van így, és ami a gyermek szempontjából nagyon kritikus pont, az ott dolgozóknak a képesítése. Ugye most már Magyarországon egy 40 órás tanfolyam elvégzése után lehet családi napközit nyitni, és ezen a 40 órás tanfolyamnak a tananyaga az nem kifejezetten csak a gyermekek nevelésére, gondozásával foglalkozik, ami egyébként kevés is lenne maga a 40 óra, hanem arra koncentrál, hogy hogyan lehet ezeket az intézményeket megnyitni és működtetni. Tehát nincsen olyan képesítési előírása, mint a bölcsödénél, és emiatt nem adja azt a professzionális szakmai ellátást a mi véleményünk szerint. Tehát ezen is kellene változtatni, mert azzal az ember tisztában van, hogy nem lehet mindenhol bölcsödét létrehozni, viszont olyan feltételeket kellene teremteni a jogalkot, hogy garantálja a jó minőségű szakmai ellátást.
De én nekem azért a saját személyes tapasztalatom az, illetve készültem erre a műsorra, igen, hogy a már működő családi napközik, mert ez már azért évek óta elkezdődött folyamat, és elég sok helyen van, nagy részében diplomás pedagógusok, sőt pszichológusok, akik elindítják, és pontosan, és nem azért indítják legnagyobb részben, legalábbis mondom, ez az én szubjektív véleményem, hogy jó sok pénzt keresenek, hanem valamiféle elvi hivatottság. Nem lehet-e, hogy ez, hogy még sok, tehát a lehetőség az, hogy lehet pályázni, és sok ilyen embert, aki szereti a gyerekeket, aki alaposan felkészült, oda fogja vonzani ehhez a lehetőséghez.
Ezt is el tudom képzelni, és én is végig gondoltam ennek az egész pályázatnak a struktúráját, amennyit lehet ebből tudni. Na most... Csak egy mondattal visszatérve a kezdeti, az ön által említettekre. Tehát, hogy lehet, hogy valaki pedagógus és pszichológus, csak nem mindegy, hogy ennek a korosztálynak a szakértője. Mert lehetett valaki nagyon jó általános iskolai tanár, vagy középiskolai tanár, vagy akár óvodapedagógus, de ők sem tanulják olyan részletességgel a 0-3 éves korosztálynak a testi és lelki jellegzetességeit, és azokat a dolgokat, hogy mire kell odafigyelni abban a korosztályban.
Én azért...
Például a bölcsödei szakemberek.
Én azért abban reménykedem, hogy az, akinek már volt kisgyereke, és a 0-3 éves korig jól végig élte vele, és jól is végigélték sikeresen, azoknak azért van annyi rutinjuk, hogy olyan intézményeket fognak indítani és vezetni, ahol azért nem fog ez a probléma előkerülni. Szűcs Viktoriának, a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete elnökének köszönöm szépen, hogy a szolidaritás.hu rendelkezésére állt. Viszont hallásra.
Köszönöm én is, viszont hallásra.
Szolidaritás.hu.
Reklám.
Vannak dolgok, melyek nem mennek ki a divatból, mint a miniszoknya, egy romantikus vacsora, az első csók, és utána az otthonunk biztonsága. Jöjjön el hozzánk vagy viszont eladóinkhoz, ahol garázsajtó, kapuautomatikát és más kaputechnikai termékek széles választéka várja. www.klink.hu. Klink Kapu. Az örök sláger.
Április 19-e és 22-e között a Millenárison várja a könyvbarátokat a 19. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. Több tízezer könyv mellett gazdag programmal, fél ezer hazai és külföldi alkotóval. Észak-Európa a díszvendég és a világhírű olasz író Claudio Magris. Részletek a bookfestival.hu honlapon.
Ha máshol is akar látni dugót, nem csak Budapesten, akkor jöjjön a Szent Orbán Erdei Wellness Hotelbe! www.szentorbán.hu.
Reklám hangzott el. Rakott. Sorsok és alkotások, programok és kihívások, művek és életművek, ügyek és csalafintaságok, sok finomság, amit az idő egymásra rakott. Minden hétköznap 19 órától.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Furcsa keretet ott talán végig sem gondoltam ennek a műsornak, hogy a műsor legelején arról azzal kezdtük ezt a műsort egészen pontosan, hogy az élethez való jogok tiszteletben tartását követelik a rokkantak, és aki hallotta azt a negyed órát, azért megdöbbenve hallhatta, hogy miféle hátrányok érik őket azért, mert most már járadékosak és nem nyugdíjuk van, és a műsort hát egy... szerintem nagyon hasonló témával fogjuk befejezni, ugyanis itt van már velem a vonalban Szekeres Erzsébet, a Csömöri Rehabilitációs Központ igazgatója, akinek jó napot kívánok.
Jó napot kívánok a hallgatóknak is, és önnek is.
Akit azért hívtam fel, mert ha jól emlékszem, egy jó fél éve, háromnegyed éve volt a stúdió vendége, a szolidaritás.hu vendége, és akkor beszélgettünk arról, hogy milyen meglehetősen ellehetetlenült a fogyatékosok munkáltatása, önöknél is van ilyen, és hogy a saját bőrükön érzik. És tulajdonképpen azért jutott eszembe, hogy megkérdezzem önt, akkor még sok volt a bizonytalanság, a kérdőjel, hogy merre fele indultak el a dolgok, rendeződött a fogyatékos foglalkoztatás helyzete, vagy még rosszabbá vált?
Nyilván vannak olyan fogyatékosság típusok, akiknél ez rendeződöttnek látszik. Nálunk ez sokkal súlyosabbá vált ez a helyzet, és a jövő sem látszik túl biztatónak.
Mert hogy elvonták azokat az állami támogatásokat, amelyeket korábban megkaptak?
Csökkentették és átszervezték, ami nekünk jelentős hátrányt jelent, mivel súlyosan fogyatékos személyeket foglalkoztatunk, és ebben az esetben ez a támogatás nem elegendő. Na most nagyon gyakran arra hivatkoznak, hogy az EU direktíva követeli meg ezt a típusú átszervezést és átrendezést. Azt kell látnom, hogy ez valóban így van, de az EU-ban ezeket a típusú támogatásokat azoknak a személyeknek adják, akik vagy egy nagy betegség után, vagy baleset után rehabilitációra szorulnak. És az a réteg, akiket mi foglalkoztatunk, ők az EU-ban egy 100%-ban támogatott szociális típusú foglalkoztatásban vehetnek részt. És ez nálunk, ez hiányzik, ez a réteg.
Gyakorlatilag akkor ez olyan, mint a süketek párbeszéde, tehát önök elmondják az állami hivatalnokoknak a saját érveiket, ők meg kötik az ebet a karóhoz?
Hát ez tulajdonképpen arról szól, hogy ők elmondják, hogy ez most egy EU miatt fontos történet, és az a terület, ez a szociális terület nem rájuk tartozik. Tehát ott valahol meg kell keresnünk azt a személyt, és azokat az embereket, akik a minisztériumban ezért a területért felelősek, illetve megnézzük, hogy egyáltalán lesz-e ilyen típusú lehetőség, támogatási lehetőség.
Azt mondta, hogy nagyon rossz.
Van most egy ilyen úgynevezett intézményi foglalkoztatás, ami egy rendkívül esetleges, elsősorban vagy kizárólag intézményi ellátottakra vonatkozik, és pályázható, tehát ezért igazán bizonytalan a mértéke is, és az, hogy egyáltalán megkapja-e valaki.
De gondolom, önök pályázni fognak.
Hát mi most pont nem pályázhatunk, mert hogy amikor ez a jogszabály életbe lépett, akkor még mások voltak a viszonyok, az első évben nem pályáztunk, és a második évben pedig olyan szabályok jöttek ki, hogy csak azok pályázhatnak, akik már egyszer kaptak támogatást. Tehát gyakorlatilag a jelenlegi helyzetben úgy néz ki, hogy mi sose pályázhatunk. Ráadásul ez ismételnem kell, kizárólag az intézményi ellátottakra vonatkozik.
Hány súlyosan fogyatékos foglalkoztatottjuk van jelenleg?
453 jelen pillanatban a súlyosan fogyatékos foglalkoztatottunk.
Munkát tudnak egyébként találni?
Azért nálunk a hosszú évek alatt nagyon stabillá tette a munkaellátottságunkat az, hogy mindig is kiváló minőségben és határidőre szállítottunk. Ez nekem nagyon fontos volt, hogy bebizonyítsam, hogy súlyos sérültekkel is lehet szervezni úgy a munkákat, hogy igenis ezt a szintet el lehet érni. És ezért nekünk folyamatos a munkával való ellátottságunk. Nyilván a mennyiség az, amivel kevesebbet tudnak teljesíteni, és ezek egy alulfinanszírozott, alulfizetett munkák. Ez biztos, ez benne van a keretben.
Ez a több mint 450 foglalkoztatottra, beszéljünk akkor a számokról, nagyjából mennyivel kevesebb állami támogatást kapnak, mint néhány évvel ezelőtt?
Havi 10 millió forinttal.
Ez nem tolerálható pénz.
Ez semmilyen módon nem oldható meg. Tehát gyakorlatilag tavaly januárban kaptunk egy értesítést, hogy átszervezik, és kevesebbet kapunk, és akkor volt rá 3 egész munkanapunk, hogy átszervezzük, azt még sikerült meglépnünk, de aztán tavaly májusban írtuk alá azt a szerződést, ami ez a havi durván 10 millió elvonást tartalmazta, és ez januárra visszamenőleg vonatkozott, innen kezdve már folyamatosan romlik a helyzet.
De akkor miből léteznek a mai napig?
Hát van egyfajta, gyakorlatilag 2 hónapos utolfinanszírozottságú ez az ellátás.
Ráadásul?
Gyakorlatilag feléltük azt a keretet, tehát ez egy többszörös veszélyt jelent most a jelenlegi helyzetben ránk nézve, mert feléltük azt a keretet, amit a hitel biztosított, és nem tudjuk áthidalni a következő támogatási időig. Nem tettük volna ezt egyébként, ez felelőtlenség, ha nem kaptunk volna folyamatos biztatást arra nézve, hogy ez a dolog rendeződni fog. De hát sajnos ez így alakul.
Lehet, hogy akkor munkahelyeket kell megszüntetniük?
Hát természetesen van rá nagyon nagy esély. Ez most az elkövetkezendő 1-2 hétben dől el, de nagyon-nagyon benne van a pakliban ez a lehetőség bizony.
Mennyire érzik a társadalmi felelősségvállalást? Tehát sok helyen hallottam már más dolgokkal összefüggésben is, hogy nincs más lehetőség, megpróbálnak adományokat szerezni különböző olyan dolgokhoz, amihez korábban járt állami támogatás, és most már nem jár. Önöknél járható út ez? Tehát egyáltalán gondolkodnak-e azon, hogy kilépnek a nagy nyilvánosság elé, hogy egyáltalán van-e a mai magyar társadalomban arra szándék, hogyan látja, hogy nem hagyják, hogy ezek a súlyosan fogyatékos emberek ne tudjanak dolgozni?
Nem tudom, hogy erre igazából majd akkor derül ki, hogyha erre sor kerül, hogy milyen szándék van, vagy milyen lehetőségek vannak, milyen tartalékok vannak a társadalomban, de azt gondolom, hogy általában is az emberek nagyon-nagyon nehéz helyzetben vannak. És hát ez nem arról attól függ, hogy most mi kilépünk-e a nagy nyilvánosság elé, vagy sem, hiszen ha ez bekövetkezik, akkor maguk az érintettek fognak a nyilvánosság elé lépni kétségbeesésükben.
Hogyha jól tudom, akkor ön alapította ezt a komplex intézményt, és az egész rehabilitációs központot is. Hogyan érinti ez? Tehát el van keseredve, én tudom, hogy az, hogy egy ilyet valaki megcsináljon, nagyon sokszor kőkeményen kellett menni előre. Most hogyan gondolja, hogyan lesz tovább?
Hát egyrésztről ezt az egészet azért hoztam létre, hogy nekem is van egy súlyosan halmozottan fogyatékos gyermekem, és szerettem volna, hogy amikor én már idős vagyok, és nem tudom ellátni, megfelelő helye legyen. Ebből a szempontból is számomra egy nagyon nagy személyes tragédia. Azon kívül felelősséget érzek azokért a fiatalokért is, akik nálunk vannak, és ez megint egy komoly tragédia. Nagyon sok olyan fiatal van, aki állami gondozásból került hozzánk, és nincs hova visszamennie, nincs hova stabilizálni a helyzetét. Úgyhogy hát dolgoztam 30 évet, és ebből a szempontból ugyanott vagyok, ahol a kezdés időszakában voltam.
Sajnos a műsoridőnk lejárt, és hát nem túl jó kedvel fejezem be ezt a műsort. Azt viszont megígérem a hallgatóknak, hogy folyamatosan nyomon követjük, hogy mi lesz ezekkel a halmozottan hátrányos helyzetű emberekkel. Szekeres Erzsébetnek, a Csömöri Rehabilitációs Központ igazgatójának pedig köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. És ezzel mai műsorunk végére értünk, amelynek elkészítésében Bálint Judit, Rózsahegyi Gábor és Józsa Péter voltak segítségemre. Nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Törtei Takács Krisztát hallották. Holnap délután 3-kor ismét várom Önöket. További kellemes napot, viszont hallásra!
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsorát hallották.
Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsor.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
A hallgatók mai beszélgetőtársa
Vicsek Ferenc.
Jó napot kívánok, beszéljük meg, hogy ma megnevezi Orbán Viktor a jelöltjét, vagyis megtudhatjuk, hogy ki lesz a köztársaság elnöke, aki majd megtestesíti a nemzet egységét és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett. Kezdjünk el félni? Mit gondolnak? Aztán beszéljük meg azt is, hogy Orbán Viktor hamarosan átalakítja a kormányt, és megüzente az esztergomiaknak, hogy magukra vessenek, amiért nem olyan polgármestert választottak, aki békésen együttműködik a kormánnyal, vagyis vele. Beszéljük meg, hogy mi van akkor, ha átlépi az Unió a Rubikont, vagyis ha politikai feltételeket szab a hitelnyújtáshoz. Egyáltalán értik a viccet Brüsszelben, és tényleg csak tréfának tekintik a magyar virtust, ahogy Hajós András találóan megfogalmazta, mi továbbra is kérjük a bizottság hathatós anyagi támogatását ahhoz a szabadságharchoz, amit ellenünk folytatunk. Beszéljük meg azt is, hogy kereskedő házak létrehozását tervezi a kormány több állami bank bevonásával. Aztán beszéljük meg, hogy Orbán Viktor vagyonbevallása és a valós